Balatoni András a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője. Szervusz!
Szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Hát zene füleinknek ez az optimizmus, mert igen, azért birkoztunk rendesen az... ezzel az anakondával, amit a inflációnak hívunk. Úgyhogy kicsi pihenés ráfér a magyar társadalomra. Mire alapozzátok az optimizmust?
Szerintem az elmúlt éveknek, vagy évnek az eredménye, úgy gondolom, hogy az már önmagában optimizmussal tölthet el bennünket. Az infláció 25,7%-on tetőzött tavalyi év.
Még kimondani is kemény,
bizony,
igen.
Bizony, nem volt egyszerű pillanat, igen. A Krisztina körült 55-ben sem, 25,7%-ról, és hát én úgy gondolom, hogy minden várakozást felülírt az a gyorsaság, vagy az a sebesség, ahogy visszataláltunk az árstabilitás közelébe. Azért hangsúlyozzuk, hogy annak ellenére, hogy már az elmúlt hónapokban voltunk bent a 3%-os inflációs cél körülötti toleranciasávban, azért ez még nem az árstabilitás. Tehát még vannak olyan árdinamikák a magyar makrogazdaságban, vagy gazdaságban, amik alapvetően azt eredményezik, hogy az árstabilitást inkább csak 2025-ben, tehát jövőre fogjuk elérni.
De most kicsit megkukkantottuk, hogy mi a cél, de az meg egy arrébb van.
Hát azért most 4%-os volt, igen, ugye a legfrissebb adat. Az a helyzet, hogy a maginfláció is 4%, tehát éppen ott a toleranciasávnak a tetején vagyunk. Most vannak technikai bázishatások, amik miatt most ideiglenesen mondjuk a maginfláció az például emelkedni fog, ami az alapvető árdinamikát reprezentálja a gazdaságban, de az infláció, mi úgy látjuk, hogy rövid távon nem nagyon fog eltérni ettől a sávnak a tetejétől, azért az mindenképpen egy kedvező, és hát jövőre, ahogy elérjük az árstabilitást, így beállhat az infláció egy 2,5-3,5%-os sávba, ami teljesen összeegyeztethető, ami elsődleges mandátumunkkal és az árstabilitás elérésével fenntartásával.
Világos. Ugye az erőteljesebb devizinfláció az, ami arrébb rakatta a pozitív irányba a várakozásotokat. Ez minek volt köszönhető, hogy a várt dinamikánál is jobban esett?
Hát ugye egyrészt volt egy kedvező nyersanyag piaci alakulás, tehát az üzemanyagoknak, vagy inkább azt mondom, a nyersolajnak az ára az kedvezőbben alakult az elmúlt időszakban, mint amire számítottunk. És hát az is azt mondom, hogy nagyon kedvező tendencia, hogy azt látjuk, hogy az üzemanyagokban a profit tartalom is egy kicsit mérséklődött. Erre azért többször felhívtuk a figyelmet, hogy az elmúlt időszak inflációjában mi úgy látjuk, hogy volt egy komoly árrés történet, és különösen volt egy árrés történet az üzemanyagoknál is. Tehát az üzemanyag áraknak a mérséklődése az elmúlt hónapokban, az fele, kétharmad részben ennek az árésnek is köszönhető. Uh-huh. Tehát ami mindenképpen egy kedvező jel.
Ugye ott a benzinástop környékén volt egy olyan, illetve utána, hogy kicsit megnyúltak ezek a marginok, valahol pótolni akarták a kieséseiket az üzemanyag forgalmazók, és ez maradhatott fenn?
Ez sajnos tartósabb volt, mint ahogy sokan számították, vagy számítottuk, de ez, még egyszer mondom, inkább a fő üzenetünk, igen, az, igen, hogy ebből a szempontból egy kedvező irányú elmozdulás volt. Hát a másik meg az, hogy általánosságban az átárazási mintázatok, azok megint sokkal visszafogottabbá váltak. Miért? Hát mert azért alapvetően a tavalyi év az nem a gazdasági növekedésünkről, vagy a gazdasági teljesítményünkről lesz híres, tehát összességében azért viszonylag kedvezőtlen reálgazdasági teljesítmény volt az előző évben, és hogyha abból kivonjuk ugye még az agráriumnak a bázissal összefüggő jelentős megugrását, akkor az látható, hogy azért volt alkalmazkodás a magyar gazdaságban.
Azért furcsa egy kicsit nekem az optimizmus, mert 20 perccel ezelőtt meg arról beszéltünk, hogy megragadt az infláció csökkentés üteme az Egyesült Államokban is, meg Európában is, és a jegybankok most gondolkoznak akkor innen, hogy hogyan tovább. Nálunk is erre lehet számítani, hogy ezen a 4% körüli szinten megtorpan?
Legalábbis rövid távon, mert említetted, igen, hogy a jövőre lejöhetünk azért abban a bizonyos.
Megint szerintem azt érdemes nézni, hogy honnét jöttünk és hol vagyunk.
Igen.
Tehát 25% fölötti szintről most valóban 4%-ra ugye emelkedett az infláció, mert ugye 3,6%-os volt már, volt 3,6-3,7, és most 4 lett. Tehát volt egy pici emelkedésben, ez köme elég általános, áprilisra, májusra 16 európai országban emelkedett az infláció, tehát elég általános. Ez olyan, mint egy maraton. 40. kilométernél vagyunk, és azt szokták mondani, hogy az utolsó, the last mile, az utolsó, igen, mérföld, az a legnehezebb egy maratonban, tehát most azért vannak technikai bázishatások, amik, még egyszer mondom, a nagy kép, a nagyon optimista és pozitív kép, hogy lejött 25-ről 4-re, azért ez egy elképesztő eredmény, ami amiben a gazdaságpolitikának nagyon sok ága. Mi szeretjük azt hinni természetesen, hogy a monetáris politikának a prudens működése nagyon fontos szerepet játszott, és elsődlegesen mi játszottuk ebben a főszerepet, de azért összességében ez egy elképesztő eredmény. Az, hogy az utolsó mérföldet nyilván még meg kell tenni, és itt lesznek ideiglenes változékonyságok, ez igaz, de ez különben az Egyesült Államokra is igaz, ott 3% fölött ragadt be gyakorlatilag az infláció, az eurozónában inkább 2,5% fölött ragadt be egy picit az infláció, de azért ezek nem azok a szintek, igen, és nem is azok a dinamikák, amik úgy gondolom,
meg
hogy...
Hát azért egy minimális infláció azért kell, azt szokták mondani, hogy az se jó, hogyha ha nincs infláció, vagy nehogy Isten defláció van, mert az se szokott jót tenni a gazdaságnak. Viszont két dolgot szeretnék még, vagy erről alkotott véleményedet megismerni. Az egyik, ez a szolgáltatási infláció. Uh-huh. Nagyon sokat beszéltünk az év első pár hónapjában benne, hogy a szolgáltatók azt mondták, részint azért, mert volt, aki lekésett az áremelésről, mert hosszú távú szerződéseik voltak, és azt mondták, hogy nem nyúlhatott az ára, és az gyorsan bepótolta az első adandó alkalommal. Mások meg olyanok is voltak, akik meg azt mondták, hogy hát igazából én jól megvagyok, jön a profit, minden oké, de ha mindenki emel, akkor én is emelek. Szóval ezzel mi a helyzet? Ez is lecsengett a rendszerből?
Nem, ez sajnos még velünk él. Különben ez megint azt mondom, hogy egy általános jelenség is a világban. A BIS, a Bank of International Settlement publikált egy nagy papírt, egy nagy kutatást, és abban pont azt mutatták, hogy ebben az inflációs ciklusban a szolgáltatási inflációnak a lecsengése az egy picit lassabb lesz, mint az elmúlt 10-15-20 évnek az inflációs ciklusaiban. Ugye Magyarországon, igen, ezt sokszor beszélünk erről a visszatekintő árazásról, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez két kiemelt ágazatban látjuk, ahol ez nagyon erős, és az egyik a telekommunikáció, a másik pedig a pénzügyek. Uh-huh. És tehát hadd mondjam azt, hogy ugye ezek az ágazatok, ezek a vállalatok jellemzően 2021-22-ben írták bele az ASF-ükbe, az általános szerződési feltételekbe, hogy ők ugye az inflációval indexálhatnak, ugye jött az inflációs hullám, ezt sokan ki is használták, és hát az a helyzet, hogy a nagy inflációs hullámnak Magyarországon mi volt az oka? Az élelmiszer, meg a nyersanyagárak. Most én csöndbe megkérdezem, hogy mi a költségszerkezete? Tehát, hogy hogyan hat ez
Telekom cég menzája, megdrágult a kolbász, muszáj volt a dolgozóknak kicsit.
És hát az, amit még látunk, és megint azt mondom, hogy nagyon érdekes, hogy ugye korábban sokat beszéltünk a profitinflációról is, amiről te beszéltél az előbb, hogy valakinek nőtt a költsége, és azért emelte az árat, valakinek nem nőtt annyira a költsége, de emelte az árat.
De betársult ebbe az irányba.
Így van, és ennek a hatásait különösen 22-ben, azt mondom, hogy 23 elején láttuk. Ez lecsengeni látszik, kivéve két ágazat, ne, a telekommunikáció és a pénzügyek. Ez pontosan a bruttó működési eredmény ennél a két ágazatnál ugrott meg az idei év első negyedévében.
Hát lehet látni a Telekom részvényeknek a raliát.
Kicsit átárazódott, igen, a tőzsdén szereplő Telekomnak az ára.
Igen, hát tőzsdei árakat nem szeretnék kommentálni, igen, de hát valami reflektálódik azért mégiscsak bennük, igen. Így van.
A másik, ha már szóba hoztad az élelmiszer árakat, ugye emiatt szívta a fogát a magyar társadalom talán legnagyobb mértékben. Ugye egy ilyen brutális áremelkedés volt, és az a kérdés, és ez is fűtötte az inflációt, és ugye gondolkozott is a monetáris politika is, meg a kormányzat is, hogy lehet ennek gátat szabni. Sikerült?
Az látszik, hogy igen. Tehát rövid távon az infláció az nem csak, hogy megszűnt, hanem most volt egy-két hónap kifejezetten árcsökkenést regisztrálhattunk a feldolgozott és a feldolgozatlan élelmiszerek esetében is. Tehát volt egy mérséklődő trend. Színben nem mentünk oda természetesen vissza, vagy hát inkább azt mondom, hogy sajnos nem mentünk oda vissza, ahol az impulzus előtt, vagy a sokok előtt voltunk, de azért az mindenképpen üdvözlendő, hogy volt némi korrekció ebben az egészen elképesztő áremelkedésben, ami az élelmiszerek esetében megvolt. Most az látható, hogy ez a korrekció is lezajlott, tehát hogy nagyjából kisimultak az élelmiszerárak, nagy változásokat nem látunk. Az biztos, hogy a ciklikus hatások enyhültek, viszont az élelmiszeripar strukturális problémái azok továbbra is sajnos velünk vannak. Erre uh-huh. sokszor felhívtuk a figyelmet, írtunk róla elemzéseket, publikáltuk őket, hogy az látható, hogy sajnos a magyar élelmiszeriparnak a hatékonysága, az energiaintenzitása, az mind-mind kitetté teszi ezt az ágazatot a külső sokokra, és most különben még csak nem is az agráriumról beszélek, mert az agráriumban egy kifejezetten tőkeintenzív növekedési pálya bontakozott ki az elmúlt időszakban, egy birtokkoncentráció, és hát alapvetően a termelékenység is szépen nőtt az elmúlt elmúlt 10-15 évben, de ehhez képest az élelmiszeripar, mint hogyha egy picit lemaradt volna, és ott ezek a strukturális gyengeségek sajnos továbbra is, ha rövid távon nem is, de középtávon kitetté tesznek bennünket ezekre az impulzusokra.
Láttam egy nagyon, a prezentációban, az inflációs jelentés prezentációja előttem van, és van egy nagyon érdekes grafikon benne, a vállalati profitok emelkedését nézem, és hogy itt a magyar profit ráta alakulása az odaveri az EU átlagot jócskán. Ez meg azt mutatja nekem, hogy hát egy csomóan azt mondták, hogy igen, infláció van, oké, én is emelek, és akkor egy kicsit meghízott a profit ennek hatására, amit meg hát mi fizettünk meg ugye vásárlóként, meg igénybevevőként.
És hát én úgy gondolom, teljesen
ez nem baj, mert ez a kapitalizmus lényege, csak ugye hát ugye a profit hajhászás meg visszaüt a társadalomra, meg hát az infláción keresztül a nemzetgazdaságra is.
Én azt mondom, hogy az infláció volt a fő ludas abban, hogy a tavalyi évben úgy sikerült a gazdasági teljesítményünk, ahogy. Tehát ez mindenképpen max rövidtávú megoldás tud lenni, és tehát lehet, hogy egy-egy cégnek ez tud megoldás lenni, de hogyha ilyen tömegesen és ilyen mértékben, hogy mondjam, ebbe az irányba léptek, annak az lett a végén az eredménye, hogy csökkent a háztartásoknak a rendelkezésre álló jövedelme, csökkent a háztartásoknak a fogyasztása, és csökkent azoknak a vállalatoknak a beruházása, akik a belföldi piacokra termeltek. Tehát összességében azért ennek inkább negatívak voltak a reálgazdasági hatásai. Mi is különben sok interjút készítettünk vállalatokkal, és ők is bejöttek a jegybankba, és nagyon büszkén elmesélték nekünk, hogy hát igen, hát tettünk bele egy kis tartalékot, meg hát, hogy általában egyszer szoktunk árat emelni, de ez most már a harmadik, és akkor még egy picit. Hát mi ennek annyira nem örülünk, akkor kicsit igazgattuk a nyakkendőket, hogy hát az úriember nem biztos, hogy tudja, hogy most mi éppen ezzel ellen ágál.
Nem ott kellett volna.
Igen, igen, ezt részvényeseknek ezt el lehet mondani, de itt talán erre ennyire büszkék ne legyünk. Tehát ez az inflációs helyzet, ennek megvoltak a reálgazdasági következményei, megfizettük az árát, és nagyon fontos, hogy na ebbe az utcába soha többet nem menjünk be. És egyetlen egy példát erre hadd mondjak. Tehát a lakosságnak a bizalma a 2023-as inflációs hullám következtében mélyebbre süllyedt, mint 2020 áprilisában, amikor lezártuk a gazdaságot, lezártuk a világot, és mindenki a saját, meg a szeretei életéért, meg az egészségért aggódott. A 2023-as inflációs hullámnak drasztikusabb, mélyebb hatása volt a fogyasztói bizalomra, és tartósabb. Tehát jobban
és ez mind az infláció ellen mozog, ugye, mert az inflációs várakozás az mindig segíti az inflációt, sajnos.
Igen, hát az inflációs várakozás az egy, itt egy diotómia látszik. A vállalati inflációs várakozások, és itt elsősorban a kiskereskedelem és a szolgáltató szektorra szeretnék utalni, azok nagyon jelentősen csökkentek szerencsére, és összességében már visszamentek arra a 2017-es, 2018-as szintre az inflációs várakozások, ami nekünk az árstabilitás időszakát jelentette. A háztartások esetében picit más a helyzet, őket meg kell győzni, hogy itt valóban
őket
nincs infláció.
Őket szerintem kell, hogy nincs infláció.
Hát azért elfogják. Tehát láttunk erre már példát, ők egy picit inkább azt mondom, hogy visszatekintően alakítják ki a várakozás. Ugye a vállalatok azok tényleg el tudják mondani, hogy milyen lesz az áremelkedésed, ők pontosan tudják, hogy a következő hónapokban mivel számoljanak. A háztartás inkább a tapasztalatból ért, és saját empirikus adatai alapján tudja ezt beállítani. Tehát ott egy lassabb lecsorgás van, így van, de azért szerencsére csökken. Még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, a lakossági inflációs várakozásokba, de a tendencia jó, ezen az úton kell tovább menni.
Hogy látjátok a kilátásokat? Hitelezésben, megtakarításokban, hát munkaerőpiacon, bérekben, egy csomó mindenben.
Hú, ez sok kérdés egyszerre.
Menjünk sorra.
A hitelezés, kezdjük. Talán az ott az első, amit földobtál. Itt is egy kettősség látszik. A lakossági hitelezésnél az idei év elején, tavalyi év végén egyértelműen elértük a mélypontot, és utána mind a bruttó hitelkihelyezés, mind a nettó hitelkihelyezés elkezdett emelkedni. Tehát azzal a pozitív történettel teljesen összhangban van ez a hiteldinamika, hogy valóban a háztartások fogyasztási kiadása fokozatosan is, de kilábal, hogy egy 3,6%-os emelkedést láttunk az év első negyedévében a fogyasztásban, és akkor mindjárt megmondom, hogy milyen növekedésre számítunk kell a cheat sheet ehhez. 3,3-3,7% között lehet az idei évben a növekedés a fogyasztásban. A vállalati hitelezés ott egy picit negatívabb talán a helyzet, még mindig nő, de folyamatosan lassul ez a növekedés a hitelezésben. Ebben a lassulásban különben vannak ilyen egyszeri nagy ügyletek, amik kicsit eltorzítják ezeket az év per év változásokat, de az a helyzet, hogy megint ez pedig reflektálódik abban, hogy a beruházások azok viszont nem érték el a mélypontjukat egyelőre. Tehát a beruházások 9,6%-kal csökkentek az első negyed évben. Az állóeszköz felhalmozás, ami picit bővebb, az meg nagyjából 6% fölött mérséklődtek. Tehát a vállalati hitel oldalról, illetve a vállalati beruházás oldaláról még úgy látjuk, hogy ott kedvezőtlenebbek továbbra is.
Mi a helyzet a megtakarításokon, mert a közvélemény borzoló jelentések jönnek időnként tőletek, és akkor mindenki elkezd számolgatni, amikor jönnek, hogy mennyire megugrott a megtakarítás a lakosságnak, és akkor mindenki számol, hogy neki, hát neki apottak a tartalékai, elvitte az infláció. Stb. És akkor írják nekünk is rendre, hogy milyen számokról beszélgetünk, mikor ez a nagy infláció azért apasztotta a magyar társadalomnak, nagy többségének legalábbis gondolom a megtakarításait.
Hát az a helyzet, hogy az agregált számok egy picit más történetet mondanak, tehát ott azt mondják a hivatalos statisztikák, hogy nagyobb mértékben fogta vissza a háztartás a fogyasztását és a beruházását, mint amennyire az ő rendelkezésre álló jövedelme mérséklődött. Tehát a megtakarítási ráta az igazából emelkedett.
Lehet, hogy megijedtek az emberek, és azt mondták, hogy ki tudja, mit hoz a jövő, inkább húzzuk
meg. A magas hozam környezet ez indukálja, és elméletileg visszafelé is kéne működnie.
Valóban,
tehát
de szerintem ebben
a fogyasztásban majd ezeknek a megtakarításoknak.
Ebből a szempontból a háztartásoknak a bizalma, és az óvatossági motivum, amire annyiszor hivatkozunk, szerintünk ez a döntő. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy a háztartások bizalma így folyamatosan nő, és elér egy bizonyos szintet, onnantól kezdve egyre jobban és jobban megjelenik különben a rendelkezésre álló jövedelemnek az emelkedése kiskereskedelmi forgalomban, illetve fogyasztásban. Ugye a reálbérek szeptember óta nőnek. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát ott már megvolt a fordulat. Különben elsősorban annak köszönhetően, hogy megvolt a dezinfláció. Lecsökkent a fogyasztói áraknak a dinamikája a béremelkedés alá, és azért most már nő a vásárlóerő, csak hát, ahogy te is mondtad, azért megégették az ujjukat a háztartások ebben az inflációs környezetben, és azért inkább tartalékokat képeznek, világos, inkább óvatosak, ez pedig természetesen megint azt mondom, hogy visszahat a gazdaságra.
Egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a munkaerőpiac.
Bizony.
Erről nem beszéltünk.
Meg a reálbérek, hát ugye jövőre megint velünk, igen, vagy jön velünk szembe egy valószínűsítetően egy bérkorrekció, minimálbérnövelés, ami aztán meg magával húzza a piaci béreket. Mennyire dolgozhat ellen a várakozásotoknak és az inflációnak.
De a munkaerőpiac az különben azért nagyon trükkös, mert tényleg eléggé ellentmondó adatok látnak napvilágot, igen, tényleg így hónapról hónapra. Ugye a foglalkoztatási szint az ilyen sose látott magasságokban van. Tehát soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint jelen pillanatban. Ugyanakkor azt is tudjuk azért, hogy a gazdasági növekedés az elmúlt pár negyed évben nem volt olyan, amit szerettünk volna látni. És ennek ellenére ez a foglalkoztatási szint ez nem módosult, sőt, még emelkedett is. Aha. És ahol látszik alkalmazkodás, az két csatorna. Egyrészt az újonnan kiírt üres álláshelyeknek a száma az csökken, és ez megint minden ágazatban, szolgáltatásnál, iparnál, teljes nemzetgazdaságnál, privát szektornál látszik. Tehát ezt, amit úgy mond az angol, hogy job creation, aha, az új munkahelyeknek a létrejöttének a dinamikája, az fokozatosan lassul. Ez az extenzív margin gyakorlatilag a munkaerőpiacon, a munkaerőpiac keresleti oldalán. A másik pedig, ahol látszik az alkalmazkodás, az pedig a munkaóráknak a száma. Tehát az, hogy a vállalatok nem bocsátják el a munkavállalókat, mert tudják, hogy hát nagyon-nagyon nehéz lesz ezeket
nehéz
a munkavállalókat
költséges
pótolni.
De költséges az újraképzésük, igen.
35-40 ezer fővel csökken Magyarországon évente a munkaképes korú lakosság.
Ó, hát
35-40 ezer fővel, és ez egyre jobban, tehát ez egy makrostatisztikának tűnik, de a vállalatok ezt pontosan érzik különben a saját bőrükön. Az építőipar például nagyon érdekes, ott van egy új szörvi statisztika, amit be is mutattunk tegnap, de az 30%-a a vállalatoknak azzal számol, hogy csökkenni fog az ő outputja, csökkenni fog az ő termelése, ennek ellenére ő vagy szinten tartja, vagy növelni fogja a foglalkoztatását. De, és ilyen magas arány...
De akkor... újra kell írni a közgazdaságtani tankönyveket, mert ugye azt mondják, hogy a recesszióval fenyeget, akkor elbocsátások nem nagyon voltak elbocsátások. De nem csak nálunk, hanem az Egyesült Államokban is ugye pont emiatt fő a fejük, hogy próbálták eddig a munkaerőpiaci adatokat vizslatni, amik meg nem úgy viselkednek, ahogy egyébként kéne.
Tehát ember meg nem mondja. Hogy akkor ez munkaidő csönkettéssel kompenzálják. Tehát megtartják az állomány, de kevesebb óra számon.
Hát igen, mert attól félnek, hogyha beindul a szekér, akkor meg nem lesz kit felvenni.
Egyelőre ezt látjuk. Ez a munkaerő tartalékolás, nem túl jó fordítás, ez a labor hoardingnak jelenségének angolul, de ez teljes mértékben kimutatható. Majdnem minden ágazatban is. Ez a munkaerő tartalékolásnak a jelentősége, mondjuk az építőiparban, ez magasabb, mint a Covid válság idején megint. Tehát, hogy szerintem nagyon érdekes dinamikák vannak, amik, hát ezért szép a mi szakmánk, mert negyed évente megint meg kell tanulnunk. Egyszer különben egy fizikus mondta nekem, hogy tartottunk egy előadást, és akkor mondta, hogy na most már értem, hogy miért nem tudtok jó előrejelzéseket készíteni. 10 évente át kell írni az összes gondolatodat ezzel kapcsolatban, hát nem, egy kicsit túlzás volt.
A fizika ennyivel egyszerűbb.
Így van, tudunk jó előrejelzéseket készíteni, csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani.
Oké, GDP adat az... Még ez a gazdasági növekedés mindezek eredőjeként, amit most itt beszélgettünk az elmúlt több mint negyed órában, hogy alakulhat az előrejelzésetek szerint?
A bejövő adat az első negyed évben teljesen megfelelt a várakozásunknak. 1,1%-kal bővült a GDP a 2024 első negyed évben az előző év azonos időszakához képest. Tehát ilyen nagy revíziót nem kellett tennünk. Az látható, hogy egy fokozatos élénkülés van a magyar gazdaságban. Idén 2-3% között lehet a gazdasági növekedésnek a rátája, de különben ahogy ez élénkül az év második felében, úgy ez a jövő évben alapvetően egy 3,5-4,5 közötti növekedést is tud már eredményezni. Tehát ez azt jelenti, hogy 4% körül, akár a fölött is lehet a jövő évi növekedés. Tehát a jövő évi növekedésben ciklikus faktorok, és az, hogy az a nagyon sok gyár, aki Magyarországra épp települt, az elkezd termelni. Tehát emiatt lesz egy ilyen ciklikus
meg hát az a gyenge beruházási aktivitás, az nyilván változik, ez is, és az is megnövekedhet, a fogyasztás is megnőhet.
Hát a belső keresleti tételek közül a fogyasztás lesz az, ennek van egy hatása, ami visszahat a beruházásokra is természetesen, és akkor 2026-tól meg, hogy mondjam, beáll a gazdasági növekedési rátája arra a szintre, amit mi ilyen egyensúlyinak gondolunk, ez meg ilyen, hát az előrejelzési horizont végén, ilyen 3% környéken, ez azt jelenti, hogy 3-4% között lehet valahol a gazdasági növekedés. 2026-ban. Tehát igazából itt érdemi revíziót nem kell tennünk. Hát a szerkezet, azon vakarjuk egy kicsit a fejünket. Tehát ugye egy elképesztő magas külkereskedelmi többlet és netto export úgy alakult ki, hogy közben az export megcsökkenget, vagy szinten marad.
Az import esett nagyobban.
Hát igen, az import, de az import meg valahogy furcsa módon nagyobbat esett, mint a belső felhasználás. Igazából ez még mindig puzzle. És majd lehet, hogy egy negyed év múlva, amikor a KSH-t egy picit átgondolja, vagy lehet, hogy bejön egy-két új adat, hogy fair legyek velük, és akkor lehet, hogy módosítanak ezen az álláspontjukon, de most jelen pillanatban az egyik fontos sztori az, hogy a magyar gazdaságnak az import intenzitása az lecsökken. Aha. Az előző év azonos időszakhoz képest, ez lehet.
Miközben egy kicsi, nyitott gazdaság vagyunk, akinek nincsenek nyersanyagai, tehát a külkereskedelme.
Hát jó, de azért most év per évről beszélünk, tehát most egy év alatt azért lehetnek ilyen elmozdulások, de azért azt is hozzáteszem, hogy a negyedéves GDP-nek a felhasználási oldalát az becslik, tehát azt elsősorban a termelési oldalról állítják elő, úgyhogy itt azért azt mondom, hogy pici távolságtartással érdemes ezt az egy adatot vizsgálni. Hát figyelj, az exportpiacok azért nem néznek ki jól. Tehát ott a PMI indexeket, hogyha megnézitek, azért továbbra is növekedési küszöbérték alatt vannak. Német rendelésállomány.
Hát, mert a partnerországok is izzadnak egy kicsit, igen.
Én erre utalok, hogy alapvetően az európai konjunktúra az nem túl robosztus, nem túl acélos. Az minden esetre nagyon kedvező, hogy a fogyasztásban megvan az a fordulat, amire számítottunk és amit szerettünk volna látni, és az a kérdés, hogy ez a beruházásokban mikor fog reflektálódni, és 25-ben megmondom azt, hogy elkezdenek termelni az új gyárak, az az exportpiaci részesedésünknek az emelkedését fogja eredményezni, és sokkal kiegyensúlyozottabb szerkezetű növekedésre számít.
Megkérdezte a hallgató zárszakot, most akkor minden... Tehát, hogy mindenki ráj, akkor így fogalmazok rádióképesen.
Hát az...
Ilyen zárszóként és sombázatként.
erre válaszolni is elég nehéz. Tehát vannak kedvező tendenciák. Erre különben nekem mindig az a válaszom, hogy persze ez egy ciklikus jelentés, ahol 3 évre adunk prognózist, de sokkal-sokkal fontosabb az, hogy közép és hosszú távon majd milyen növekedési pályát tudunk a magyar gazdaságban elérni. Ehhez meg 3 dolog kell, versenyképesség. Tehát az, hogy majd 2026-ban majd milyen egyensúlyi növekedési pályára áll a magyar gazdaság, az pedig ezen múlik, tehát a kínálat oldalt kell fejleszteni, a vállalatokat kell fejleszteni, az innovációs ökoszisztémát, és akkor nem 3%-os lesz a potenciális hosszú távú növekedésünk, hanem 4. Úgyhogy ez az üzenetem.
S a hazafényre derül. Köszönjük szépen!
Nagyon köszönjük!